Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Van egy jó termékem, legyen az bármi, de azt el is kellene adni. Az értékesítés a vállalkozás építés legnehezebb része. A Növekedés kódja című műszerzője új szemléletet mutat ezen a téren is. Az elmúlt fél órában a Könyvben utazom című műsor legutóbbi adását hallották Olá Andreával, a beszélgetés pedig most folytatódik.
Az értékesítés sok cégalapító számára a vállalkozás építés legnehezebb része, nem azért, mert ne lenne jó a termékük vagy a szolgáltatásuk, hanem mert az értékesítést kényelmetlennek vagy idegennek érzik. Mások abban bíznak, hogy ha a termék elég jó, majd eladja magát. Mindkét hozzáállás megtorpanó növekedéshez és elszalasztott lehetőségekhez vezet. A Növekedés kódja című könyvében Várdi Zoltán új szemléletmódot mutat, és azt hiszem önbizalmat is ad azoknak, akik meg szeretnék tanulni az értékesítést. Folytatjuk most a beszélgetést sikertörténetekkel.
Könyvben utazom.
Érdekesek a példák, amiket ír, hogy mennyiféle céggel dolgozott, és hogy milyen sikereket ért el ezekkel a cégekkel. És amit a könyvben olvashatunk, ez a növekedés kódja, ez a szisztéma, ez a módszer, nyilván több évtizedes tapasztalatnak az eszenciája. Mi az, ami teljesen újszerű benne? Tehát mi az, ami csak az öné, és hogy köthető egy konkrét kihíváshoz, egy munkához, egy céggel?
Van egy gyakorlatilag ugye ebben az a bizonyos három pillér, mindegyik alatt van három modul, tehát 9 modulból áll az egész módszertan, és az első, legeslegelső modul, ez az értékajánlat. És ez egy érdekes módszertan mentén jutok el az értékajánlathoz, tehát az értékajánlat az az egy mondat, amin alapján világossá válik, nagyon egyszerű szavakkal, hogy kinek milyen problémáját oldom meg, hogyan. És erre vonatkozóan van egy ilyen 5 lépcsős folyamat, ahol lebontjuk ezt a folyamatot arra, hogy mi a probléma, ki a célcsoportunk, hogyan nevezzük a mi szolgáltatásunkat, tevékenységünket, mi a fő előnye a mi tevékenységünknek, vagy a szolgáltatásunknak, illetve miben vagyunk másak. És akkor ezt a 5 lépcső folyamán lebontjuk ezeket a kérdéseket, és ezekből ilyen építő kockákat alkotunk, és ezt pedig rávetítjük egy mondat szerkezetre. És akkor, amikor berakjuk ezeket a kis részelemeket, akkor kialakul egy mondat szerkezet, ami általában nem tökéletes, mert nyelvtanulásilag is esetleg kell rajta kicsit finomítani, vagy pontosítani kell egy dolgot, de ezt vettem észre, hogy ez az 5 lépcsős folyamat, ez egy ilyen aha pillanat sok ügyfelem számára, mert végre, ha rádöbben arra, hogy igenis lehet egyszerűen is megfogalmazni, amit nyújtok, és nem kell túl komplikáltá tenni, mert tipikus eset, amikor ugye találkozunk valakivel, és megkérdezünk, és a te céged mivel foglalkozik, elkezd hosszan beszélgetni, hosszan magyarázkodni, és akkor a fejünkben ugye zajlik ez a gondolat, hogy úristen, azt nem érte, hogy miről beszél ez az ember. És ez az egyszerű módszertan segít erre a helyzetre választ adni, és ez alapozza meg tulajdonképpen minden más elemét a rendszernek, mert ha világosan meg tudjuk fogalmazni az értékajánlatunkat, onnantól kezdve már minden sokkal könnyebb lesz.
És volt ilyen pillanat, amikor rájött egy valamilyen munka kapcsán, hogy ez az, amit nem tudnak elegen?
Abszolút, sőt, azt kell mondanom, hogy az esetek túlnyomó többségében, ugye általában a foglalkozást, ugye végigmegyek ezen a módszertanon, mindig ezzel kezdjük, és mindig ez az ilyen nagy áttörés, és egy azonnali hitelességet kölcsönöz a mi együttműködésünkre, mármint köztem és az ügyfelem között, mert látják, hogy ez egy olyan módszer, amivel eddig nem tudtak hasonlóan megbírkozni ezzel feladattal. Pedig őszintén szólva nem atomfizika, tehát nem arról van szó, hogy most kitaláltam a rákra a gyógyszert, inkább arról szól, hogy egy struktúra mentén átgondolva a különböző részelemeket, hogyan jutunk el egy egységes eredményhez.
Meg hát nehéz is, ugye van egy ilyen ösztönzés, hogy mutasd meg, hogy a te terméked miben külön, mint minden más, igen, ami a piacon van, ezért az ember arra fókuszál, igen, igen, hogy azt a terméket mutassa, és nem.
És igazából hogy a tipikus hiba, hogy nem úgy indulunk a kommunikációnak neki, hogy megértsük, hogy mi az a probléma, amiről megoldást nyújtunk, hanem magunkról beszélünk.
Igen.
Tehát ezek a technológiai tulajdonságai vannak, ilyen, mit tudom én, technológiai alapja van, tehát egy csomó olyan elem, ami fontos, csak addig még az ügyfél nem érti meg, hogy miért releváns ez számára, addig igazából nem érdekli. Tehát ő azt akarja tudni, hogy az, amit te kínálsz, az ő helyzetére relevánsa vagy nem. Az, hogy hogyan oldod meg, meg ki vagy, meg elhiszem az, hogy te képes vagy azt megoldani, az csak akkor lesz érdekes számomra, ha már eldöntöttem, hogy releváns. És ez egy klasszikus probléma, hogy ha rámegyünk ugye sok ilyen céges weboldalra, az egész ez az én. Ezek vagyunk mi, ezt csináljuk mi, senkit nem érdekel addig, amíg nem értik meg, hogy releváns-e számára az, amit te nyújtasz.
Igen, el is képzeltem egyébként az olvasókat, hogy elkezdik majd a weboldalukon, az ajánlataikban, az első megkeresésükben átirendezni a sorrendet, és előre tenni a problémát, és minden mást hátra sorolni.
De hát vagyunk őszintén, bármilyen társasági interakcióban kire emlékszünk, az, aki magáról beszél egész este, vagy az, aki érdeklődik irántunk. És ez ugyanúgy működik az üzleti kommunikációban. Arra emlékszünk, akinek az interakció során azt mondjuk magunkban, hogy ez az ember érti az én problémámat, érti, hogy nekem miért fontos ez. Hát azzal akarunk tovább beszélgetni, azzal akarunk tovább tájékozódni, nem az, aki azt mondja, hogy milyen szuper.
Dolgoztam egy könyvvel, amiben az üzleti tervről volt szó, és arról, hogy milyen sok vállalkozás indul el konkrét üzleti terv nélkül. Tehát, hogy nem készítenek tervet, hanem belevágnak, és akkor menjünk, majd a nehézség erővíz minket. És ez jutott eszembe, amikor azt olvastam önnél, hogy az értékesítés stratégia nélkül annyit ér, mintha spagettit dobnánk a falra, és csak remélnénk, hogy valami odaragad. És akkor gondolkodtam, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, hogy
abszolút,
nincs elképzelésünk.
Abszolút. Hát ugye ez visszaköszön az, amiről korábban beszéltünk, hogy nagyon sok kis vállalkozás ugye tényleg belecsap a mélyébe, és a cselekvés vezeti, ami abszolút nem probléma. Tehát nem azt akarom mondani, hogy sőt, az egyik talán egyik legnagyobb hiba az, hogy az emberek sokan annyit gondolkodnak, hogy mit kéne csinálni, hogy a végén elfelejtenek valamit csinálni. Tehát nincs ez semmi gond, csak mindig sokkal könnyebb haladni, ha kitűzzük azt, hogy hova akarunk eljutni, és most egy bagatell példát, ha most eldöntjük azt, hogy mi el fogunk menni egy hét szabadságra, nem mindegy, hogy síelni fogunk menni, vagy elmegyünk a tengerpartra, vagy egy városi látogatás lesz hétvégére. Mind a három cél ugyanúgy út, de mind a három teljesen más odavezető lépéseket kíván, hiszen ha síelni akarunk, akkor teljesen máshol keresünk szállást, mint hogyha tengerparton akarunk lenni. És ez ugyanúgy működik az értékesítésben, hogy határozunk meg, hogy mi a cél, mire akarunk eljutni, és utána majd kiköveződik előttünk az odavezető út.
Partnerségi viszonyról ír, ami érdekes volt nekem olyan szempontból, hogy azt írja, hogy meg kell találni a közös pontokat, közös érdeklődést, a nem tudom, közös iskolát.
Nézze, most itt szétválasztám, tehát ha az értékesítésről beszélünk, akkor nyilván vannak bizonyos belépők, amelyek gyorsabban helyeznek minket abba a bizonyos komfortzónába, amiben szövésre meghallgatják a mi mondani valónkat. Ugye ez a klasszikus példa, hogyha valaki ajánl minket, vagy egy ismerős, vagy esetleg olyan valaki, aki hivatkozni tudunk, aki már ismerős az illető számára. Tehát ezek mind olyan lépések, amelyek kicsit közelebb raknak minket ahhoz, hogy az emberek meghallgassanak. Ezen kívül számtalan más olyan kapcsolódási pont van, hogy említem, tehát ugyanabból a városból vagyunk, ugyanatt nőttünk fel, ugyanúgy jártunk egyetemre, találkoztunk egy konferenciát, tehát ezek mind olyan tényezők, és ezeket érdemes kihasználni, mert ugye azért valljuk be őszintén, azokkal szeretünk együttműködni, meg azokkal szoktunk megállapodni, akiket ismerünk, kedvelünk, és akikben megbízunk. És ezek a típusú ajánlások, azok gyorsabban végigvezetnek ezen az úton. Ettől függetlenül, ugye, amikor én partnerségekről beszélek, akkor én arról beszélek, hogy vannak olyan cégek, személyek, akik tőlünk tehát kívülálló személyek, termékek, akik segítenek abban, hogy az általuk már kikövezett úthoz gyorsabban hozzájussunk. Ugye mik ezek a cégek? Vannak olyan ügynökök, akik mondjuk már értékesítenek olyan terméket, szolgáltatásokat, amik kiegészítik a miénket. Vagy vannak olyan szervezetek, ahol tagoknak keresnek szolgáltatásokat. Most mondok valamit, a Európai Autóipari Beszállítók Egyesülete. Most kitaláltam valamit. Annak vannak tagjai, nyilván azok a tagoknak ez az egyesület az mindig keresi azt, hogy miben tudnak nyújtani extra lehetőségeket. Ha kötünk egy megállapodást ezzel a szervezettel, akkor hozzájutunk azokhoz a cégekhez, akik a tagjai ennek a szervezetnek. Ez egy jó példa erre. És ilyen típusú dolgokban kell gondolkodni, mert ezekkel tudjuk felgyorsítani ezt a bizonyos skálázódást, hogy utána lehetőségünk legyen ne csak úgy kötni üzletet, hogy mi megyünk mindig utána, hanem legyen valaki vagy egy szervezet, aki segít nekünk az odavezető út során.
A Logiskult említi, hogy őt partnert kerestek, és hogy 32 országban 260 franchise-ra bővült a Logiskult, azonnal való közös munka révén.
Úgy hozom fel ezt a példát, hogy ugye ott is úgy dolgoztunk együtt, hogy ők is kerestek partnereket, ugye nekik üzleti modelljük az, hogy tulajdonképpen ők keresnek különböző országokban franchise partnereket, ugye az általuk kialakított módszertant helyi gyerekeknek, helyi vevőknek értékesítik, és ott ugye az volt a munkánk, hogy ugye ők is rengeteg különböző partnert kerestek, és rádöbbentük arra, hogy vannak a már a kialakult együttműködések körül olyanok, amik jól működnek, és amik kevésbé működnek együtt. És elkezdtük elemezni, hogy mik azok a tulajdonságok, amelyek általában visszatérőnek azoknál a partnereknél, ahol jól működnek a dolgok. És akkor ezt elkezdtük nagyon részletesen felvázolni, általában olyanok, akik ugye személyesen részt vesznek az iskola működtetésében, olyanok, akik már dolgoztak valami oktatási területen. Tehát így felsoroltuk ezeket a dolgokat, és akkor kialakítottunk egy ilyen ideális partneri profilt, és onnantól kezdve, amikor elkezdték a újabb partnereket keresni, ezek ilyen szűrők voltak, hogy kikkel érdemes együttműködni, és kikkel nem. És ez megint egy jó példa arra, hogy az ember előre átgondolja azt az adatok alapján, az információk alapján, hogy mi az ideális állapot, amire el akar jutni, akkor sokkal könnyebben rátalál erre az odavező útra, és ez egy ilyen klasszikus pszichológiai gyakorlat is, azt hiszem írom is a könyvben ugye ezt a példát, hogy az ember valamit fejben eldönt, akkor onnantól kezdve elkezdi felismerni azokat a dolgokat, amik ugye hasonlóan elátámaszták azt, amit ő fejben eldöntött. Ugye azt hiszem a könyvben azt a példát hozom, hogy eldöntöttem, hogy egy bizonyos típusú autót egy bizonyos színben fogok venni, és onnantól kezdve bárhova fordultam, mindig azt a autót láttam abban a színben jönni felém, ami persze semmi nem történt, mint hogy elkezdtem felismerni azt az autót, ugye, és ezzel példázom azt, hogy valamiben ez a gondolatmenet, ez a fókusz, ez borzasztóan sokat segít abban, hogy az ember rátaláljon arra az útra, ami a fókuszhoz vezet.
Itt jön erre az ember, mennyi pszichológia van azért ebben. Szóval, hogy egyáltalán nem száraz ez a terület.
Igen, hát ugye igyekeztem a könyv során is azért olvasatóvá tenni, meg példákkal, meg rengeteg történettel kiegészíteni mondani valómat, mert rengeteg üzleti könyv születik, rengeteg könyv született az értékesítésről. Igyekeztem ezt egy olyan formába önteni, hogy nyilván benne van az a szakmai alap, ami a gerincét adja a könyvnek, a módszertan, de azért minél több példával és esettanulmánnyal és történettel próbáltam ezeket életre kelteni, hogy valóban olvasmányos legyen.
Tartalom. Online tartalomról nem beszéltünk még, tehát hogy hogyan lehet értékesíteni online a termékünket, és nem ír az AI-ról. És ma Csapból is az folyik, hogy használd az AI-t, hatékonyabban fogsz dolgozni, sokkal nagyobb mennyiségű tartalmat tudsz kitenni, és már sok vélemény van arról ugyanúgy az online felületeken, hogy ez miért nem jó. Ön szerint?
Igen, az AI ugye az ahogy mondja, Csapból is ez folyik. A könyvemet én 2024 végén fejeztem be, és ugye 25-ben jelent meg angolul, és most ugye 26-ban magyarul, tehát az AI korszak bár úgy tűnik, hogy már velünk van évtizedeket, mert 3 éve létezik, és ott is ugye szinte hónapról hónapra fejlődik. Tehát nem írok direkt az AI-ról, viszont sokat beszélek arról, bár eladásokban, meg ugye nyilván a mostani kontextusban, hogy igen, az AI az egy hihetetlen fontos eszköz, és butaság lenne úgy tekinteni rá, mint valami hirtelen feljött valami, el fog tűnni, hanem az AI az egy accelerátor, nem pedig egy helyettesítő. És ez alatt azt értem, hogy nem hiszem azt, hogy az AI helyettünk fogja megalkotni azt a probléma-megoldás kapcsolatot, ami az alapját képezi az értékesítésnek. Nem fogja helyettünk megtalálni az ideális ügyfelünket, nem fogja helyettünk felvenni a kapcsolatot az első 5-6-10 ügyfelünkkel, akikkel tulajdonképpen mi üzletet kötünk. Amiben segít, az 3 dolog. Az egyik az, hogy segít abban, hogy sokkal jobban megtaláljuk az egyes ügyfelek vezető utat, tehát rengeteg információ van, ami kutatási információ, amit manuálisan megtehetünk, de azért az AI az összegyűjti, és sokkal könnyebben elénk tárolja, hogy kikkel érdemes, tehát milyen cégekkel érdemes felvenni a kapcsolatot. A AI az nagyon sokat segít abban, hogy ha már tudjuk, hogy kivel akarunk kommunikálni, hogy meg tudjunk mindent arról a cégről, tehát kutatás szempontjából rengeteg információ van. Ugye én már úgy ülök le általában egy ügyféljelölttel, hogy már egy AI segítségével összeszedtem minden szabadon elérhető információt, ismerem az ő helyzetét, a cégét, a történetét, milyen megállapodásokat kötött, milyen területen foglalkozik ügyfelekkel. Tehát azért sok mindent össze lehet gyűjteni, ezért sokkal felkészültebben ülhetünk le egy tárgyalásra, mint eddig. És a harmadik pedig a tartalom, amit említett, valóban a tartalomgyártás jóval könnyebb lett, de azt is érdekes módon azt veszem észre, hogy ugye én is használok AI-t arra, hogy ugye én rengeteg tartalmat gyártok a social media felületekre, mindig először én fogalmazom meg a gondolatomat, én írom le, és utána az AI segítségével letisztítom, egyszerűsítem, de az alapvető gondolkodás az nálam marad. És ez nagyon fontos, mert ugye az egyik legnagyobb hátulütője a sok AI tartalomnak, hogy egy idő után borzasztó olyan egységú lesz, és nagyon nehéz kitűnni, mert mindegyik ugyanazt mondja, és azt gondolom, hogy azért az embernek a személyisége, a gondolatai kell, hogy átjöjjenek azon a tartalmon keresztül, mert különben abszolút ilyen generikus lesz, és nem elveszíti azt a érzetet, hogy itt valakinek a személyisége és a szemlélete jön, azt olvasjuk, azzal találkozunk. Ugye AI szerintem egy nagyon fontos akcelerátor, de nem helyettesítő.
És ha jól értettem, abból, amit írt, a tartalom esetében is nem a termék zsenialitásának a hangsúlyozása a fontos, hanem a sztori, vagy a hozzáfűződő érzelmek, cselekedetek.
Abszolút, igen. Az emberek szerintem sokkal jobban kapcsolódnak azokhoz a tartalmakhoz, amik egy kicsit az emberi oldalát megvilágítják egy helyzetnek. Én is nagyon sokat szoktam tartalmat, olyan tartalmat gyártani, ami elmeséli egy ügyfelemnek az útját. Uh-huh. A könyvben is ugye például azok ezzel, van egy kedvenc ügyfelem, mert annyira szembetűnő volt a változás, ami végigment. Ez egy lengyel úri ember, aki olyan technológiai terméket árult, ami autóipari beszállítóknak segített a belső folyamatoknak az optimalizálására, ami már így elmondásra is elég unalmasnak tűnik, viszont ami megtörtént az, hogy elkezdtük ezt az egész folyamatot együtt, és egyszerűen azzal, hogy letisztítottuk az üzenetét, elmondtuk azt, hogy milyen értéket jelent ez a szolgáltatás a ügyfelé számára. Utána elkezdtük ezt tudatosan felépíteni, hogy kikkel kell tárgyalni, milyen folyamán, és utána felépítettük ezt a skálázódáshoz vezető utat. Ez a cég, ez egy év alatt négyszeresére bővítette az árbevételét, 6 ügyfélből lett 52 ügyfél, és egy országból, Lengyelországból elment 11 országba Európa szerte. Úgyhogy, és ami a legérdekesebb, és ami nekem személyesen a legnagyobb élmény volt, hogy ebben a folyamatban nem csak az üzleti vállalkozás fejlődött, hanem a cég tulajdonos is ugyanúgy fejlődött, hiszen azáltal, hogy elkezdte megérteni azt, hogy hogyan működik az értékesítés, sokkal magabiztosabb lett, sokkal jobban tudta magát is kifejezni, és egyszerűen egy olyan ember, aki azért az idejének kb. 5%-át töltötte az értékesítéssel előtte, most már saját bevallása szerint 60%-át tölti az ő munkájának, mert egyszerűen érzi azt, hogy eredményes is, hogy egy teljesen más személyiség alakult ki ezáltal.
A könyv harmadik befejező részében a skálázásról van szó, és arról, hogy a teljesítménykövetés milyen jelentőségű, arról, hogy amit elértünk, azt osztuk meg a kollégánkkal, és még jó néhány dolog van, amit említ, ami fontos, és azon gondolkodtam, hogy ez nem evidencia? Nem így működnek a cégek?
Hát, csodálkozom, hogy mennyire nem. Tehát ez nekem, ez érdekes, ugye ez klasszikusan olyan példa, hogy a nagyvállalati kultúrában ez egy természetes dolog, a vállalkozói kultúrában sokkal kevésbé természetes, sőt az a fura, hogyha ez ott van, az az én tapasztalatom. Ugye a teljesítménykövetésnek mi a lényege? Az, hogy nyilván kitalálhatunk rengeteg gondolatot, ötletet, irányt, amit bevezetünk, de igazából a valóságban akkor derül ki, hogy jó döntés vagy nem, hogyha követjük azt, hogy mi milyen eredményességgel él. Elindítottunk egy kampányt mondjuk egy bizonyos típusú ügyfél felé, de azt nem fogjuk tudni értékelni, hogy az jó vagy nem, ha nem látjuk azt, hogy hány megkeresésből hány találkozó lett, hány találkozóból hány ajánlat, hány ajánlatból hány megállapodás, és ez a egyszerűen ennek a nyomon követése az, ami igazából lehetővé teszi, hogy ne érzések alapján döntsünk, hanem adatok alapján, és ez egy nagyon nagy váltás nagyon sok vállalkozó számára, hogy nem intuíció alapján dönt, hanem adatok alapján. És ez nagyon, mondom, fejben kell, hogy átálljon. Ez a teljesítménykövetés, ez ugye az egyik modulja a módszertanomnak, azok a rendszereknek a felállítása, ami lehetővé teszi, hogy ezt tudjuk mérni eredményesen. És azt fogjuk látni, hogy egy idő után nagyon gyorsan kiderül, hogy mi működik, mi nem. Nem fektetünk be felesleges energiákat olyan dolgokba, amik nem működnek, és inkább több energiát, több fókuszt helyezünk azokra a dolgokra, amik működnek, és akkor ebből nyilván hatványozottan produktívabbak és eredményesebbek leszünk.
Az előbb említette ezt a céget, ahol ilyen óriási sikert értek el együtt, de akkor ott volt ön, együtt dolgoztak. Arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg mennyit profitál csak a könyvből valaki?
A könyvnek két hatása lesz, ha valaki első oldaltól utolsó oldalig elolvassa. Az egyik az, hogy megismerkedik egy szemléletmóddal, amivel talán eddig nem ismerkedett meg. Azzal, hogy valóban az értékesítés és a hatékony értékesítés az milyen kiindulási pontból van, ez a probléma megoldási fókusz, megismerkedik ezzel a gondolattal, hogy igenis a kevesebb több, tehát hogy igen, fókuszáltabban kell bizonyos dolgokra összpontosítani, nem pedig mindent csinálni és mindenki felé lőni. Tehát van ennek egy szemléletbódbeli változása, ami szerintem hatásos lehet. A másik az, hogy maga a módszertan az nagyon világosan le van vezetve, tehát ez egy 9 lépcsős módszertan, 1-től a 9-ig végigmegyünk rajta, minden egyes fejezet vagy alfejezetben van egy elméleti rész, és van gyakorlati rész, és a gyakorlati részben van egy keret, egy gyakorlat, amit végig lehet csinálni, amivel átültetheti az elméletet a saját cégének a gyakorlatára. Ez jó példa az értékajánlat, amit mondtam, de ugyanúgy a termékkínálatra is vonatkozik, ugyanúgy az üzenetek struktúrájának a felépítésében, amit alkalmazhat a weboldalán, ugyanúgy a hogyan határozza meg az ideális partnerét is, így tovább. Tehát rengeteg különböző ilyen keretrendszer van, amit alkalmazni tud. Nyilván, amit én nem tudok megtenni helyette, az, hogy ezeket alkalmazza is. Tehát ott van a kezében az eszköz. Ha valaki elolvassa és azt érzi, hogy érti, de szüksége lenne segítségre, hogy ezt alkalmazni tudja, akkor a könyvben található QR kódon keresztül el lehet hozzám jutni, a weboldalt is be lehet ütni, vardizoltan.hu, és ott vannak lehetőségek felvenni velem a kapcsolatot, és akkor adott esetben tudok segíteni nekik ennek az alkalmazásában. A válasz a kérdés, hogy ki csinálja ezt, nyilván minden változás az első számú vezetőtől indul, én azt veszem észre. Tehát az első számú vezetőnek kell ebben hinni, és ezt elindítani, és hát nyilván a megvalósítást azt a rendelkezésre álló erőforrások ismeretében akkor kiosztani.
Vardi Zoltánnal beszélgetett Olá Andrea. Talán kedvet kaptak ahhoz, hogy a hétvége hátralévő részében olvassanak. Olá Andreán nem múlott, hogy felkeltse az érdeklődésüket ehhez. A hétvégi menetrend holnap is folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallották.